are listening to the Hungarian program on Csind Radio 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Csind Rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MHz-en.
Köszöntöm én is kedves hallgatóimat ma, 2010. január 31-én, vasárnap reggel. A pontos idő a Csin Rádió műhelyében 7 óra 5 perc, 30 másodperc. Mai műsorunkban halljuk a Magyar Külügyminisztérium államtitkárának, Szabó Vilmos úrnak a közelmúltban, Észak-Amerikában tett hivatalos látogatásának mérlegét. Majd egy telefonbeszélgetés keretében megismerünk két kiváló hazai művészt, Petrás Mária kerámikust és Döbrentei Kornél költőt. Továbbá hallják még híreinket, közleményeinket. És a szép zene is velünk tart, közel egy órás adásunk idején. Kérem, tartsanak ma is velem, és hallgassuk Csonka Zsuzsa kedves dalát!
Csak a szépre emlékezem, az első boldog nyár. Fény lett az éjszakában, a vízszigetre eljött a nyár, de minket együtt már nem talál, s a barna bőrű fátlál, úgy lesem lépteid én. Rád gondolok, amikor az orvon, ami rábzik, nyár elején, amikor a rózsafák közt száz nap sugár játszik, rád gondolok, én szerettél, nem kérdezem.
Traveling the beautiful country of Hungary with Don Vicaroy and Csin Radio 97.9.
Kedves hallgatóim, most helyi híreinket, közleményeinket hallják. Az ottawai Szent Elizabeth katolikus templomban ma is, tehát január 31-én vasárnap délután 12:30-kor lesz a szentmise. Montreálból Tamás atya jövő héten, február 7-én vasárnap jön hozzánk Ottavába, és a magyar nyelvű misére délután 4 órakor kerül sor, tehát jövő héten, mához egy hétre, február 7-én. A Calvin Magyar Református Egyház az Isten tiszteletét ma is, vasárnap délután 1 órától tartja a Pike Street 91 szám alatt található templomban. Mindkét egyház szeretettel várja honfitársainkat. Az ottavai magyar ház eseményei, mint tudják kedves hallgatóim, péntekenként nagyon jó magyaros ebédet és vacsorát szolgálnak fel, amihez különféle magyar italokat lehet fogyasztani a bárból, nem szükséges előre asztalt foglalni. A legközelebbi esemény az ottavai magyar házban mához egy hétre lesz, február 7-én vasárnap, déli 12 órától délután 3 óráig lángos vásár. 6 nappal később, február 13-án szombaton este 7 órától Valentin bál lesz, vacsora, zene, tánc, tombola, a zenét a kardinál együttes szolgáltatja. Tájékoztatásért kérem, hívják az ottavai magyar házat a 613-225-8754-es telefonszámon. Denis Kucinich, amerikai kongresszusi képviselő, a szlovák nyelvtörvény végrehajtásának átgondolását kérte Robert Fico miniszterelnöknek írott szerdai levelében. Az Ohio államot képviselő politikus közölte, azért írt levelet, hogy kifejezze mély aggodalmát a nem demokratikus szlovák nyelvtörvény végrehajtási rendelkezései miatt, illetve, hogy az azok átgondolására ösztönözzön, ami a síremlékek és emlékművek szlovák feliratozását illeti. Kucinich szerint sok történelmileg fontos emlékmű tönkretételével fenyeget, egyben sértés a térség nemzetiségi kisebbségeinek gazdag történelmére nézve.
You're listening to the Hungarian program with your host Dombi Károly on Ottawa's multicultural voice, Chin Radio 97.9 FM. Thank you.
Kedves hallgatóim! Szabó Vilmos úr, a Magyar Külügyminisztérium államtitkára washingtoni és ottawai tárgyalásai után az elmúlt szerda este az ottawai magyar nagykövetségen tájékoztatta a megjelenteket a kanadai-magyar kapcsolatok helyzetéről, fejlődéséről, a kanadai magyarság ebben betöltött szerepéről, valamint a nemzetpolitikai kérdésekről. Előadása után az államtitkár úr a Csin Rádiónak adott tájékoztatásában összefoglalta Észak-Amerika látogatásának tárgyalásainak eredményét. Kérem, most hallgassák meg ezt a rövid beszélgetést.
Az Egyesült Államokba és Kanadába töltöm ezt a hetet. Mint a külügyminisztérium államtitkára, persze az Egyesült Államokkal és Kanadával a kétoldalú kapcsolatainknak az aktuális kérdéseiről tárgyaltunk elsősorban. Ez Washingtonban érinti gazdasági kérdéseket, érint kulturális kérdéseket, érint olyan együttműködést is, amiről itt ma este is szó esett, a roma programokba való részvételét a hasonló amerikai szervezeteknek, az amerikai kormány által támogatott programoknak. De hát érint világpolitikai összefüggéseket, mert a NATO szövetségesként való együttműködést Afganisztánban, energiakérdésekben, amelyek fontosak Magyarország számára is, és az Egyesült Államok számára is. Hát hasonlóképpen Kanadával a kapcsolataink egészében és általában jók, kifogástalanok. Reméljük, hogy a gazdasági válság, pénzügyi válság elmúlása újra lehetővé teszi, hogy a kereskedelmi forgalom növekedjen, hogy növekedjenek a befektetések, amelyekre van azért néhány példa is ebben az időben is. Kanadával, a NATO-ban hasonlóképpen szövetségesek vagyunk. Nyilván velük is tárgyaltam ezekről a kérdésekről is. És persze tárgyaltam itt Kanadában az egyetlen olyan pontról, amely a két ország között, idézőjelben mondom azért, mert ezek nem annyira konfliktusok, de hát mégiscsak egy konfliktusos pont. Ez a Magyarországról az elmúlt hónapokban növekvő számba politikai menedékjogot kérő állampolgárok kérdése. Döntően romákról van szó, akik politikai menedékjogot kérnek. És hát e tekintetben elérik már azt a határt, ahol Kanada mérlegeli a vízumkényszer bevezetését. Megállapodtunk abban, hogy ez kölcsönösen nem érdekünk, és szeretnénk megkeresni közösen azt a megoldást, hogy ezt elkerülhessük. Természetesen minden ilyen látogatásomkor külföldön, ha magyar közösség van abban az országban, ahová megyek, kötelességemnek tartom, hogy találkozzam velük, így ezt Washingtonban is megtettem, ahol magyar szervezetek vezetőivel beszéltünk mindarról, ami Magyarországon van, mindarról, ami a magyar-magyar kapcsolatokban van egészében, és hát mindarról, ami az amerikai Egyesült Államokban a magyar szervezetek munkáját jelenti, problémáikat, gondjaikat, sikereiket, életüket érinti. Hasonlóképpen tettem ezt itt Ottawába. Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy rövid időnként tudtam csak itt lenni, de mint Montrealból, mint Torontóból eljöttek magyar szervezetek vezető képviselői, és hát tudtunk azokról a témákról beszélni, amelyek érdeklik az itteni közösséget. Talán arról most még keveset, ami különösen is a kanadai magyarságot érintő, de annyit mindenképpen, hogy azt megállapíthassam, hogy szükséges a magyar kormányzati politikába megteremteni egy olyan szervezetet vagy szervezeti egységet, amely külön foglalkozik a diaszporában, Európán kívül élő magyar közösségekkel, megteremti az ő sajátos igényeiknek megfelelő feltételeket a legfontosabbhoz, ami a identitáshoz, a magyarság megőrzéséhez szükséges, hogy a nyelvet el tudják sajátítani, hogy megismerjék a magyar kultúrát, hogy teremtődjenek lehetőségek arra, hogy magyar fiatalok találkozhassanak Magyarországon, hogy legyenek nyári táborok, ehhez legyenek meg a megfelelő támogatási feltételek. Hát nyilván az igényeknek megfelelően, de a lehetőségek szerint. Nos, hát rengeteg vélemény, javaslat elhangzott, amit én itt följegyeztem, és persze minden bizonnyal ez nem egy, vagy két hét, vagy hónapnak a lehetősége, vagy dolga, hogy mindez megvalósuljon, de én úgy gondolom, hogy el fogunk indulni azon az úton, és erősíthetjük itt Kanadában, a kanadai magyarságban azt a hitet, aminek a eredményeként tudom be, hogy itt idéztek egy felmérést, miszerint többen vallották magukat magyarnak, mint korábban, és jóval többen, és ez egy jó jel, mert ez azt jelenti, hogy megvan az akarat, megvan a életerő ahhoz, hogy itt a magyarság megmaradjon.
Köszönöm államtitkár úrnak, hogy szakította az időt egy hosszú esti előadás után, és tájékoztatta az ottawai Csin Rádió magyar nyelvű adásának hallgatóit.
Köszönöm szépen, és így a rádión keresztül is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden magyart, aki ezt hallgatja.
You're listening to the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és azzal is ért véget. A családok gazdagságát 8-10-12 gyermek jelentette. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnepek előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istálóikat, óljaikat, kertjeiket, falujukat, megbocsátottak és megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhába, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömben teltek. Mindent meg tudtak teremteni maguknak, úgyhogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárása és a mélységes istenhitük útba igazította őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőnni, gyönyörűen himezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Bőtel és imádsággal, Mária erejével elmeszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni.
Kírja!
Kedves hallgatóim, Petrás Mária hitvallását és szép énekét hallottuk. Ezzel vezeti be a nemrég megjelent Zsoltáros Ultimátum című képekben és gondolatokban csodálatosan gazdag könyvét, melynek társszerkesztője és írója Döbrentei Kornél. E két kiváló művészember várja most hívásomat. Remélem, jó a telefon összeköttetés. Köszöntöm mindkettőjüket ott Pomázon. Ugye hallanak?
Igen, szép jó napot, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, minden kedves magyar hallgatónak.
Köszönjük, Mária. Majd később ugye a Kornél is ott van, majd ővele is szeretnék beszélni. Igen. De előbb hagyd mondjam el, hogy milyen kellemes karácsonyi ajándékot kaptam én, hát alig egy hónappal ezelőtt, ugye, Magyarországról, Budapestről. Kedves régió barátom, Turbók Attila küldte nekem azt a csodálatosan szép könyvet, melynek címe Zsoltáros ultimátum. A Kairosz kiadó gondozásában.
Igen, Kairosz.
És ahogy nézegettem a képeket, előbb a képeket természetesen, valami olyan érzésem volt, hát én már láttam ezeket az arcokat, van ismerős itt minden. Meséljen nekünk arról, kedves Mária, hogyan is jött, hogyan született meg ez a gondolat, hogyan lett ebből a gondolatból kézzel fogható kerámia?
Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Én Moldvába születtem, és egy csodálatos gyermekkorom volt ott Diószénbe és Klézén, mert édesanyám Klézén született. Gyermekkoromban nagyon gyakran jártunk ki Klézére is. Aki nem tudja, hogy hova esik ez a falu, ez Csángóföld közepe, és nagyon sok gyűjtő volt Klézsén, Domokos Pál Péter bácsi, Kolos Zoltán gyűjtött is egy ángyunktól, Fájko Rózsától egy kötetnyi anyagot, és Ujgúzsolya mellett címen adta ki. Hát annyit tudok mondani, hogy csodálatos gyermekkorom volt, annak ellenére, hogy nagyon nehéz világ volt az én gyermekkoromban is. Annak ellenére olyan nagy gazdagságot örököltek az őseim, az őseinktől, hogy mai napig abból táplálkozom, amit a gyermekkoromban belém neveltek, és belém ívódott. Olyan csodálatos a hitvallásom hallhatták, hogy egy olyan rendje volt annak a világnak, hogy nem is tudom, hogy ezeket a kincseket miért nem tartottuk meg, nem csak mi magyarok, hanem ez az egész világ. Nem lenne annyi baj, gondolom én, ha
valószínű,
kicsit ragaszkodnánk ahhoz, amit már...
Én minden bizonnyal így van, Mária, mert olyan szép volt ez a hitvallás, amit hallgattunk, és erről a lemezről, ami a könyvvel jött, azt elfelejtettem jelezni az elején. Nagyon szép dalok vannak, még erről szeretnénk beszélgetni, de a borító hátlapján az ön fényképe és a Döbrentei Kornél fényképe van.
Igen.
És az ön fényképe alatt még ott van ez a nagyon szép részlet. Hogy olvassam ezt fel, mert ez csodálatos hitvallás valóban, hogy névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjtel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni. Tehát ezeken a munkákon, a fényképeken, amit itt látok, ugye az ő arcuk jelenik meg, legyen az Mária képében, vagy a gyermekek képében.
Igen. Hát én csodálom azt a világot, ami még volt az én gyermekkoromban, és nem csak azért, mert csodálom, és jónak tartom, hogy megmutassuk az egész világnak azt, amit szépnek találtunk gyermekkorunkba, vagy a mi világunkba, hanem úgy érzem, hogy tartozom is az én kicsi népemnek ezzel. És úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy ha a Jóisten ad egy talentumot az embernek, akkor azzal kell, hogy kezdjem valamit. Én nem afrikai, vagy nem tudom milyen művészetet akarok csodálni, és azzal foglalkozni, vagy abból inspirálódni, hanem abból a világból, amelybe mert születtem. Mert én azt gondolom, hogy nem véletlen születünk valahol.
Kedves Mária! Kedves Mária!
Annak tartozunk elsősorban, szerintem.
Igen. Kedves Mária, ön ugye a Csángóföldön született, de most már egy jó ideje Magyarországon él.
Igen, igen.
És a felsőbbfokú tanulmányait, ami a szobrászatot, a kerámiát illeti, az már odahaza, vagy pedig itt Magyarországon folytatta, vagy tökéletesítette?
Igen, Magyarországon végeztem az iparművészeti főiskolát, és a mesterképzőt is. Hát egy kicsit ilyen képzőművészeti irányba mentem el, de hát azt az iskolát végeztem el, és nagyon jó mesterem volt, Csekovszki Árpád, és a diploma munkámnál Kőpál is, mind a kétszer ő volt az oponens, egy üveges tanárom is volt, aki nagyon kedves volt hozzá, még annak idején, mikor jártam, és később is. Horváth Márton, ő egy nagyon ismert üveges, és mintázó tanáraim is voltak még ebben az időben is, még később is nagyon, nagyon sok jó magyarral találkoztam, akikkel
kiállításai volt.
Barátságot is fűzöttek.
Igen.
Nagyon, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy találkozhattam egy olyan réteggel a magyarság, egy olyan rétegével a magyarságnak amelyikvel kellett, hogy találkozni.
Hát ez Isten segedelme volt és sugallata. Kedves Mária, vannak-e vagy voltak-e kiállításai?
Nagyon sok kiállításom volt. Még Torontóban is voltam kicsi Csillával. Ő vittem engem egy ilyen kisebb kiállításom és egy pár előadásom volt pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt, és nagyon sok kiállításom volt itt Európában, Lengyelországban, két nagyon rongos két kiállításom, Olaszországban számtalan kiállításom, egyéni kiállításom volt, és ilyen csoportos kiállítások több országban itt Európában, és hát Magyarországon azt hiszem 200 körül.
Kedves Mária, még Mária, még a beszélgetéseink folyamán visszatérek önhöz is. Most ha hát hallgathat, de át is adhatja talán a telefont a Döbrentei Kornélnak. Igen, köszönöm, de majd visszatérünk önhöz is.
Jó, köszönöm szépen. Egy kicsit furcsa nekem az a telefonbeszélgetés, mert nagyon szeretem, hogy látom azt, akivel beszélek, de elnézést kérek a néző, a hallgatók.
Hát közel 7000 kilométerre vagyunk, ugye?
Igen. Igen, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Akkor átadom a Kornél.
Igen, köszönöm.
Hello,
kedves Kornél.
Igen.
Köszönöm, hogy te is rendelkezésünkre állsz. És hadd kezdjem az egészet azzal, hogy én rólad először, és ezt szégyellem is, csak 2006-ban hallottam, mégpedig volt az 2006. július 21-én a Magyarok Világszövetségének házában, ünnepelték akkor a Nándorfehérvári győzelem 550. évfordulóját. És este 7-től, másnap reggel 7-ig, ugye, kiálltak ott a vitézek. Én is elindultam velük, de csak úgy éjfél után 1:30-ig bírtam, kidőltem. Voltak ottan sokkal, képzettebb vitézek is. De ott a Sinkovics Vitai Andrással megismerkedtem, és ő adott nekem egy lemezét. Erre az alkalomra készülhetett azt talán, melynek címe Hunyadiak. És ezen van egy nagyon szép részlet. Pontosan a te általad írt vers ez tulajdonképpen a Nándorfehérvári győzelem utáni pillanatokat jeleníti meg, azokat a rettenetes pillanatokat. Hallgassuk most ezt meg, tulajdonképpen a címe az, ugye, ha jól emlékszem, Dugovics Titus, lírai esettanulmány. Ebből egy részletet most meghallgatunk, légy szíves, tartsd a vonalat, és aztán visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést veled.
Igen, köszönöm.
Döbrentei Kornél, Dugovics Titus, lírai esettanulmány. Körös körül dögszagú a föld, dögszagú az ég, mintha a mennybolt is oszlásnak indult volna. A Dunán a szétvert oszmán hajó hadroncsai lebegnek, egy véres turbánon hófehér sirály ringatózik. A fölperzselt búzaföldeken török hullák ezrei, tágra nyílt, furcsán kérdező szemükön varjok csőre kopog. Az izzó napfényben lassan rohad a táj. A romlással csak az üszkös bástyáival magasba törő várdacol, még így elnyűttem is. Árkát színültig megtöltik a halottak, törökök, magyarok, vegyesen. Várbéli vitézek csoportja mozgolódik ott, keresnek valakit. A hullahegy alól két összefonódott testet emelnek ki. Egyikük janicsár, másikuk magyar. A janicsár görcsbe fagyott kezében sértetlen félholdas lobogó. A magyar vitéz karjait csak nagy üggyel bajjal tudják lefejteni a janicsár derekáról. Végre sikerül. Négy ember vállára emeli a magyar vitézt, elindulnak befelé a várba. A horizontig érő csendben a győzelem még hontalan. A várudvar rejtőjén békésen vonul lefelé a vér, a főtéren csapravert hordók bortoztanak a vitézeknek. És az elkínzott torkokból egyszer csak föltör az ének. Boldog asszony anyánk, régi nagy patrónánk. A vár egy félreeső szerzetesi cellájában Kapisztrán János remegő kézzel írja Bibliájába. Anno Domini 1456. július 21-e. Nándorfehérvár falain megtört az oszmán áradat. Bő emberöltőnyi időre ájt parancsolt Hunyadi János kardja. Föllélegezhetett hát a vérünkkel táplált Európa. Hányszor, de hányszor magunkra hagyott, kijátszott és elárult azóta is. Hálájából, emlékezetéből csak a déli harangszóra futotta. Valódi segítség, pénz, fegyver és katonák helyett a pápai gesztusra. Minden délben húzassanak meg a harangok a nándorfehérvári hősök emlékére. Európa lelkiismerete szakmányban a harangozókra bízatott. Zengik a harangok. Eleddig megálltuk a próbát. Annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után vagyunk.
You're traveling the beautiful country of Hungary with Dom Vicaroy and Chin Radio 97.9.
Kedves Kornél, ugye ott vagy? Hallasz?
Igen, figyeltem, igen.
Hallottad, elég jól átment így a telefonon.
Igen, igen.
Hát tulajdonképpen ez volt az első vers, amit én tőled hallottam, ugye a Sinkovics Vitai András tolmácsolásában, és akkor egy pár nappal később Gyöngyösen jártunk, és én ott megvettem egy másik lemezedet, ami csak a tied, te verseid, kincseid vannak rajta. Honvágy egy álom után? Dörner Gábor, Dörner György tolmácsolja.
Dörner György, igen, igen. Dörner György.
Nagyon, hogy mondjam, nehezek ezek a versek, mélyek. Ezt nem lehet könnyű szívvel olvasni, vagy hallgatni. És ennek a könyvnek a címébe is van valami érdekes, ami egy pár percig ugye gondolkodóba ejtett, nem tudom, hogy te vagy a Mária, vagy közösen adtátok a címet, Zsoltáros ultimátum.
Ez a legutolsó könyv.
Igen, a legutolsó könyvről beszélek most, igen.
Igen, igen.
Mert ebben is az írások mélyek, rendkívül elgondolkodhatóak, sokszor el kell olvasnom kétszer is, talán az én berosdásodott fejemnek ez szükséges, de itt van például a kötet hátsó oldalán a fohász, a te fényképed alatt. Igen. Engedd meg, hogy azt elolvassam itt, ezt írod. Seregek ura, mindenható Isten, hozzád kiáltok, őrizd meg a népet, melyből vétettem. Óvjad meg hazánkat, Szent István által, boldogasszony anyánk oltálmába ajánlott Magyarországot. A Szent Korona erejével sokszorozd meg akaratunkat, a bal sorsból meneküts ki, és vezérelj jobb sorsra minket. Ámen. Hát ez egy ima, ez egy fohász.
Ez egy ima, igen, egy fohász, igen.
És írásaidban is, amik elkísérik a gyönyörű fényképekkel ábrázolt, még szebb munkákat, mindenütt. Mindenütt valami mély, néha teljesen egyéni gondolat, de az az egyéni, az annyira egyéni, hogy egyetemes is. Mert aki azt elolvassa türelemmel, azt magára is értheti. Akár melyik oldalt nyitom ki, mind egy csodálatos mély gondolatot fejez ki. Nem tudom, ott van-e a könyv kéznél?
Igen.
Nálad, ismered biztosan. Van-e benne olyan, ami talán a legkedvesebb neked? Nem tudom, hogy szabad ezt kérdeznem.
Persze, mindent.
Igen, melyik volna az, melyik az, ami talán a legmélyebben, legközvetlenebbül szól hozzád?
Hát köszönöm a kérdést. Én elsősorban még csak annyit ehhez a Nándorfehérvári dologhoz, amikor még meg tudtuk állítani azt a ránk törő és Európára törő veszedelmet, amelyet azóta nem tudtunk megállítani, hiszen a kereszténység kifejezés még az Európai Unió alkotmányából is kikerült. A másik, és mindenkit szeretettel üdvözlök, elszakadt honfitársaimat is, akiket én magyaroknak tartok, még ha messze is vannak, de a köldökzsinór van, hogy a másik alapproblémánk ez a janicsárság volt. Azt jelenti, hogy egy népet rendszeresen meg akarnak osztani, és ezt egyre nagyobb sikerrel teszik, akkor az emberben már csak a nyelvének védelme ürügyén is azért fáj, mert a magyarság mindig is egy alapvető világigazságért is küzdött. Ilyen értelemben nem akarok hasonlítani, de hasonlatgatni, de talán még a franciáknál is egyetemesebben. Az egyik legkedvesebb versem sajnos, amit nem is volt könnyű megírni, a magyarság ínség konyhával. Hogy ez a nagyszerű nép odáig jutott mostanában, nem csak azért, hogy ínségkonyhákat állítanak, nem csak azért, mert kirabolják erkölcsi fogózkodóiból, nagyszerű történelmi hagyományaiból. Mélyek ezek a hagyományok. Azt gondolta volna az ember, hogy nem lehet ezeket felületes pénzoltárokon feláldozni a nagymammonnak, mégis sikerült. Na most ez a magyar táj ínség konyhával úgy érzem, hogy ez egy igen fájdalmas és realista vers, úgy tört ki belőlem, de már annyira ott tartunk, és nem csak mi természetesen, hanem ez a világjelenség is, hogy már rég nem csak azért tartanak népeket életben, hogy egy modern, furcsa, kizsákmányoló, megalázó rabszolgaságnak vessék alá, adófizetési spirálba hajszolva őket, megszüntetve azokat az ősi szakmákat, világhírűségeket, amelyekből ez a nép még élt, hanem már lassan a szerveit is kiszerelik. Tehát gyakorlatilag ez egy eléggé veszélyes vers, csak azért mondom, hogy mert kérdezted, hogy ez kedvencem-e, mert úgy érzem, ennél jobban nem tudtam volna megfogalmazni azt az állapotot, amely 1990-től idáig tart, vagy 1948-49-től végig tart. Ebben a nagy időszakban azon kívül is valószínű, hogy sok kanadai sorstársunknak is azért kellett elhagyni az országot, mert menekülnie is kellett különböző igazságtan üldözések miatt, hogy a magyar középosztályt kiirtották, hogy dolgos embereket kuláknak minősítve lecsuktak, hogy az ávó úgy dolgozott, hogy dolgozott, és akkor volt 56, és utána megint egy nagyon-nagyon szigorú, komoly számonkérés is történt. Később ezt a úgynevezett gulyás kommunizmusba torkollott bele, amikor, és ez a Magyar Táj Insékonyával című versben is benne van, hogy én nem bírom elviselni az egytál lencseséget, azt, hogy mindent meg lehet vásárolni, hiteket, erkölcsöket. Szerencsére nem lennénk meg, ha ez mindenkinél előfordult volna, de a jelenség nagyon-nagyon veszélyes. Úgy érzem, hogy ez egy realista vers, de hát ezt azért beszéltem olyan hosszan, mert te kérdezted.
Igen.
Hisz vannak itt másfajta dolgok. Például az, hogy 1949 óta a mai napig bizonyos körök ki akarják, és ezért örülök, hogy a fohászt előhoztad, mert mi tényleg Mária országa vagyunk, csak Mária sok mindent helyettünk nem tud megtenni, a Szent Korona nem tud mindent helyettünk megtenni, sőt maga a Nagyisten se. Tehát azt jelenti, hogy nekünk is cselekednünk kell, védekeznünk kell, szorosra kell zárni azokat a sorokat, ahol amelyeket a sátán ki akar kezdeni, mert 1949 óta napjainkig különböző blaszfémiák, támadások, szörnyű, akár vallási, akár hitéleti téren kikezdik ezt a kis országot, amelyért már Balassi Bálint is, mint tudjuk, ott elesett, és manapság hivatalosan ugyan meg akarják ünnepelni, de tulajdonképpen az egész Balassi magatartás és a magyarság magatartása ellenható tendenciákat szolgálnak ki, méghozzá sajnos nagyon komoly pénzekért, miközben azért a magyarság ugyan 7 milliónyian azért még eléggé szenvedős, eléggé nehéz helyzetben van. Úgy érzem, egy magyar költőnek igenis ezeket kell megfogalmaznia, ha nem fogalmazza meg, akkor vagy nem költő, vagy erkölcsileg hiányos.
Kedves Kornél, szeretném még folytatni a beszélgetést, nagyon rövid időnk van. Most engedd meg, hogy lejátszak ebből a lemezetből egy nagyon szép részletet, a Honvágy egy álom után. Ez a Történetek anyám szíve alatt. Az első, ez nekem nagyon tetszett. Hallgassuk meg. Köszönöm, hogy szolgálatunkra álltál te is, és Mária is. Még hallgassuk meg együtt, talán lesz utána egy-két pillanatunk beszélgetni.
Én nagyon szépen köszönöm a kedvességeteket Mária és a magam nevébe is, és mindenkit szeretettel ölelek, aki figyelmére méltatott.
Köszönjük.
Igen.
Mire vihettem volna, ha nem itten születek a magyar Golgotán? Ős szokás szerint megkésve, és mégis túl korán. Történetek anyám szíve alatt. Részlet. A halál fókuszában összegyűlt a hold. Lova éjbe nyúló nyakára bukva röpül apám a Bjanszki erdőn át. Körötte hó, s a hóban kéken alvó mennykövek. Felhő lépő csizmáiból föllidérclik árvasága, s hintál himnusz súlyosan a végzett kengyel mérlegén. Fölvonyít valahol egy magányos löveg, s vissza rá falkában a katyusák. A félelem mögöttes tartomány. Őrült sors vágta dobog a Bjanszki erdőn át. Neki a sírdomb hátú végtelennek. Apám szitává sarkantyúzza önszívét, s a lyukak vérszeplős űrén át kihulnak a becsavart zászlók, hite fagytól fekélő rügyei. De kihullik ábránt koloncaival a száműzött Isten is, kinek anyám méhe megbújni menedékhely, ki rajtam ott szájat hasít, formálná tedeumi odúvá, de benne aranypenészt ereszt a majdani fohász, mert anyám szíve alatt komoran döngetem burkomat, mintha gyászdobot, és átkozódva születek meg. A halál fókuszában összegyűlt a hold. Lova éjbe nyúló nyakára bukva röpül apám a Brjanszki erdőn át. A teremtés részvét nélküli csöndjét fölveri. Világba kilökött létemet, mint halálig betölti a patazaj.